Ez így kezdődik. Áldjad én lelkem az Urat, hirdessed dicséretét. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 469. dicséret első, második és harmadik versét. Az éneklés után a gyermekek elmennek a gyermek Isten tiszteletre, és mi folytatjuk a többi vers éneklésével. A 469. dicséret első verse így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. A fűtést gondolok, hogy lejjebb lehetne venni, mert elég meleg van. Isten tisztelet következik, Isten vezessen benneteket, mondjuk el az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked, erejed növelje hitünket. Amen. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint írva található a János evangélium 6. részében. A János evangélium 6. fejezetének a 60. és azt követő verseit olvasom. Sokan azért, akik hallották ezeket, az ő tanítványai közül mondták: kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Tudván pedig Jézus ő magában, hogy emiatt zúgolódnak az ő tanítványai, mondta nekik: titeket ez megbotránkoztat? Hát, ha majd meglátjátok az embernek fiát felszállani oda, ahol előbb volt. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki őt elárulja. És azt mondta: azért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyámtól van megadva néki. Ettől kezdve sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többet ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek: vajon ti is el akartok-e menni? Felelt neki Simon Péter: Uram, kihez behetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Áldja meg Isten az ígének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, nem tudjuk eléggé megköszönni te neked azt, hogy lehetővé tetted ezt az órát, hogy ezen a helyen itt együtt lehetünk közösségben, de egyen-egyenként előtted állhatunk, hogy van egy hely, ahol elcsendesedhetünk, és rendezhetjük gondolatainkat te előtted. Úgyhogy te irányítod a szívünk érzéseit, indulatait, rendet teszed lelkünk állapotát, és erre a rendezésre nekünk nagyon nagy szükségünk van éppen most, amikor olyan sok minden történt velünk az elmúlt időszakban, amikor sokszor rendetlenség van körülöttünk ebben a világban, és a mi életünkben is szükségünk van arra, hogy egy felsőbb rendező elv és a te gondolataid átvegyék az irányítást. Köszönjük, Urunk, hogy már eddig is adtál nekünk tanácsokat. Köszönjük, hogy eszünkbe jutottál ige verseket. Talán olyan ígék jutottak az eszünkbe, amiket még a gyermekisten tiszteleten tanultunk annak idején. Vagy az az ige, amit az év végén, az év elején kaptunk. Vagy a napi ige, amit éppen olvasunk a vezérfonal alapján. Vagy egy prédikáció, vagy a Biblia órának a vezérgondolata. Vagy egy testvér fordult hozzánk, és adott egy olyan gondolatot, ami szintén tőled volt. Hogy beszélgettünk valakivel, és észrevettük, hogy most az Úr szava jött hozzánk. És köszönjük, hogy így irányítgatod a mi belső lelki világunkat, hogy ott rend legyen, és akkor, ami kijön, az is rendezett lesz. Hadd tudjunk szerinted való módon cselekedni. így döntéseket hozni. Segíts azért az előttünk levő úton, ahol talán útelágazásokhoz érkezünk. Az emberekkel való kapcsolatban, a családi életünkben, a feladataink elvégzésében, a diákoknak, egyetemistáknak, a tanulmányaikban, akik kemény munkában vannak, fizikai munkában, adj nekik erőt, ahol ész, értelem, tervezés a szükséges, te legyél tanácsadó. Köszönjük, hogy van nekünk Bibliánk, van nekünk így iránytűnk, most is azt szerint szeretnénk tovább haladni az úton. Bocsánatot kérünk, Urunk, tőled, hogy nem úgy viselkedtünk előtted, a te szemeid előtt, hogy neked jó kedved lett volna bennünk, ismered azokat a dolgokat, amik vádolnak bennünket, és ismered a lelkiismeretünk számadásait is. Nálad van a bocsánat, hogy féljünk téged. Édesatyánk, te küldted el a megváltót, a Jézust, aki a bűnösöknek a szabadítója. Köszönjük, hogy reménykedhetünk a te bűnbocsátó kegyelmedben, és jöhetünk hozzád, kérünk, fogadj el bennünket, amikor most Isten tiszteletre gyűltünk össze. Imádkozunk a gyászolóknak a vigasztalásáért, imádkozunk a betegeinkért, azokért, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, aki talán a haláltusáját vívja. Legyél közel hozzájuk, Urunk. Imádkozunk, Urunk, a családjainkért, a gyermekeinkért, a gyermekisten tiszteletért, a gyülekezetért, egész népünkért, magyar hazánkért. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat a Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. A 153. dicséretet énekeljük, és így készülünk az ige hallgatására. A 153. dicséret pedig így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz, egy Istent megismerhet. Amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Az imént olvasott ige rész a János Evangélium 6. részében, a 66-tól 68. versében így hangzik. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többi ővele. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok én menni? Felelt neki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Kedves gyülekezet, gyakran találkozunk kérdésekkel az életben. Olvasunk egy könyvet, és ha jó, akkor és érdekes a cselekmény, és dinamikus, életszerű olvasmány, gyakran kérdések vannak benne, és annyira jók, hogy mi olvasás közben válaszolunk. Bennülünk egy színházban, egy előadás közben, amikor a színész felteszi a kérdést, vagy felvetődik a kérdés, akkor ha jó az előadás, és még belekerülünk a cselekménybe, akkor magunkba válaszolunk. Még olyan is előfordult, hogy jó volt az igehirdetés, és a lelkész föltett egy kérdést, és jött a válasz, a gyermek bekiabált a választ. Az élet is kérdéseket vet fel. A mi életünk is nagyon sok kérdést vet fel az elmúlt időben is talán. Az eseményekkel kapcsolatban miért úgy történnek a dolgok, merre vezet az életútunk, hogyan tovább? Kérdések. A Biblia, mint az életkönyve, szintén tele van kérdésekkel. A bibliaolvasó ember tudna néhányat felsorolni. Ezek a kérdések azért nagyon izgalmasak, mert azokat a kérdéseket Isten szokta legtöbbször feltenni a Bibliában. Ádám, hol vagy? Ez volt az első kérdés a Bibliában. Isten kérdezi az embert, hogy hova lett. Miért bújt el előle? Kain, hol van a testvéred? Ismerjük a Kain és Ábel történetét. Kérdések a Bibliában, a testvérünkkel kapcsolatban. Miért nevettél, mondja az Úr Sárának, aki nem akarja elhinni, hogy Isten meg fogja őt áldani, és gyermeket fog neki ajándékozni. Vénkoromra csak nem szülök már gyermeket. Mondja az Úr, miért nevettél, mondja a Sára, nem nevettem. Mondja az Úr, már pedig nevettél. Az Ézsaiás könyvében. Hát nem tudod, hogy nem rövidült meg az Úrnak a keze, hogy téged meg tud szabadítani. Hát nem tudod. Én meg tudlak szabadítani. Én vagyok a te megváltód. Kérdések a Bibliában. Amikor a tanítványok és Jézus ott vannak a viharos tengeren, Jézus mondja, miért féltek? Hogy lehet, hogy nincsen hitetek? Amikor Isten kérdez. És ma is egy isteni kérdés hangzik el Jézus ajkáról. Ti is el akartok menni? Ennek a kérdésnek bizonyára volt valami oka. Mi történt, hogy Jézus ezt a kérdést kellett, hogy föltegye? Azt történt, hogy sokan elmentek és ott hagyták őt. A sokból lett a kevés. Ez különösen a 6. fejezetben nagyon látszik, a most olvasott részben, mert a fejezet első részében nagyon-nagyon sokan vannak. Akkor van az 5000 ember megvendégelése, ismerjük ezt a történetet. Igen, nagyon sokan vannak. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy 5000 voltak férfiak, azt mondja, hogy egy gyermeken kívül. És hogyha mostani arányt nézzük, hogy azért hölgyek többen járnak a gyülekezetben, mint férfiak, hát akkor nem 5000 nő volt még pluszban, hanem még sokkal több. A gyermekeket is hozzátehetjük. Sokan voltak a fejezet elején. És az utolsó vershez érkezünk, és egyre kevesebb, és kevesebb, aki Jézus körül van. Mindenféle beszélgetések, viták, kérdések vetődnek fel, és végül maradt 12, és Jézus hozzájuk odafordul, és nekik teszi fel ezt a kérdést. Akkor látja ezt a mozgást. Ti is el akartok menni? Nos, ez történt. Testvérek, azért másképp is lehet számolni. És más számok szerint is lehet nézni egy történetet és egy ügyet. Egyrészt azt kell figyelembe vennünk, hogy amikor majd Jézus visszajön és összegyűjti az embereket, a Jelenések könyve beszél erről, akik hozzá tartoztak, akkor ott megszámlálhatatlan sokaság lesz. Mindenféle népből, nemzetségből lesznek emberek ott a bárány trónusa előtt, és azt mondja, hogy megszámlálhatatlan sokaságot láttam, kicsinyeket és nagyokat állani az Úr előtt. Tehát az, hogy most éppen a hatodik részben azt olvassuk, hogy nagyon sokan elmennek, ez nem jelenti azt, hogy Isten országa megrendülne, vagy Isten ügye most megakadt volna. Másrészt látnunk kell azt, hogy vannak idők és más idők. Idők időktől különböznek. Így a Krisztus gyülekezetének a történetében is voltak időszakok, amikor nagyon sokan voltak, amikor nagyon kevesen vannak. Amellett azt is látni kell, hogy Isten gyakran nem a sok által végzi el a maga munkáját, hanem a kevés által. Sokszor a kicsinyek által végzi el a munkáját, amikor nagyon kevesen vannak, akkor Isten nagy szabadítást ad. Másrészt vannak helyek, és más különböző helyek. Az Isten ügye az egyik országban, az egyik helyen, talán éppen, minthogyha nem nagyon látványos, ha a létszámot nézzük, máshol pedig nagyon-nagyon sokan vannak. Európában kiürülnek a templomok, Ázsiában, Dél-Koreában mamut gyülekezetek jönnek létre. Óriási református gyülekezetek alakultak Dél-Koreában, meg a világ különböző részein. És már ők jönnek hozzánk, hogy minket misszionáljanak. Egy ilyen ázsiai misszionárius látogatott meg nem olyan régen bennünket, és beszélt ragyogó szemben Pál apostol második Tesszalonika leveléről. Tehát Isten lelke munkálkodik különböző helyeken, különböző módon. Tehát más számok is vannak, és más rendszerezések is vannak, és más seregszemle is lehet. Azt, hogy épp a hatodik részben a János evangéliumban azt olvasjuk, hogy sokan elmennek, és 12 marad, ez nem azt jelenti, hogy Isten országa most összedől. Tudnélik, minden Istennek a terve alapján megy végbe. Nem véletlenül mennek ezek a dolgok az élet úgy, ahogy mennek, és az Isten ügye, meg az egyház ügye nem úgy történetesen éppen, hogy megvalósul, vagy valahogy majd meg lesz, hanem Istennek van egy terve, azt olvasom az Efézusi levélben, hogy mindent az akaratának tanácsából cselekszik. Tehát Isten mindent végig gondolt és megtervezett, és annak alapján irányítja az övéinek az életét. Ha egy pedagógus bemegy az órára, előtte felkészül, hogy az óra az meglegyen, hogyha egy hosszabb programot akar magának készíteni, elkészíti a tantervet, aztán részletesen a tanmenetet. Tehát egy pedagógus is előkészít, hogy valaki rádió műsort rendez, akkor egy hosszú időre előre elkészít, valaki újságcikkeket ír, akkor előre meg kell legyen 10 cikke legalább. Tehát, hogyha újságot indít valaki, tehát elő fel kell készülni, tervet kell készíteni. Ne gondoljuk, hogy Isten nem alkotott volna tervet az ő népével, az ő ügyével, a gyülekezettel kapcsolatban. Ezt a tervet ő még a világ teremtése előtt megfogalmazta, és mindent az ő tanácsából, elgondolásából cselekszik. Tehát Istennek volt, van és lesz népe, és valóban megszámlálhatatlan sokasság áll majd előtte. Kérdés, hogy te is ott leszel-e ezek között. Tudnélik, ezt a kérdést teszi fel Jézus, és ez egész személyes lesz számunkra, amit a Bibliában kérdés formájában olvasunk, hogy ti is el akartok-e menni, hogy ez hozzánk is, felénk is irányul ez a kérdés. Még azt is figyelembe kell venni, noha látjuk, hogy valóban a fejezet elején többen vannak, mint a végén, hogy Jézusnak ezen kívül nagyon sok tanítványa volt. Nem csak 12 tanítványa volt. Mi megtanultuk gyermek istentiszteletet a 12 tanítványnak a nevét. Nem csak ez a 12 a tanítvány volt, a Péter volt a első, kit követett, András, vagy a többiek. Neki sok-sok más tanítványa volt. Azt olvasok a Lukács evangéliumban, hogy 70 tanítványt küldött ki. Sőt, egy variáns 71-ről beszél. Tehát ezeket kiküldt, és ezek ütőképes használható keresztény emberek voltak, akik jól tudták képviselni a misszió ügyét. Tehát ilyen fejezet is van az Új Szövetségben, nem csak a 6. rész a János evangéliumban. Amikor Jézus feltámadt, akkor utána megjelent egyszerre 500 embernek, akik még 30 év múlva is éltek, amikor Pál apostol írta a korintusi levelet, mondván itt van ez a 500 ember, ez ott volt, ez tanú, hogy hitelesen őt leírott. Ezek kívül voltak tehát Jézusnak máshol is, munkái és voltak más tanítványai, voltak női tanítványai. Ez különösen fontos, hogy ebben a könyvben az ókorban íródott, ahol a nőket nem nagyon becsülték meg, akkor feljegyzi Lukács, az evangélista, hogy voltak női tanítványai, akik a vagyonukból szolgáltak Jézusnak. Ilyen volt a Zsuzsanna, meg Johanna, meg mások, akiket Isten felbuzdított arra, hogy ő szolgáljanak Jézusnak. Tehát női tanítványai is voltak Jézus Krisztusnak. És azt is látunk kell, hogy ahol Jézus megjelent, elkezdett munkálkodni, ott jöttek hozzá a tömegek. Terjedt a hír, és mindenki ment hozzá, hozták a betegeket az ágyakon, hozták a saját nyomorúságaikat Jézushoz, és mindig nőtt a száma a tanítványoknak. És mielőtt felment volna Jézus a mennybe, azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, ami azt jelenti, hogy minden nép, minden nemzetség, minden náció kell, hogy hallja az evangéliumot. Tehát ez a növekvő szám, ez csodálatos, és már szinte nincs olyan nyelv, amire ne fordították volna le a Bibliát. Hogy mielőtt Jézus visszajön, minden nyelven hirdettessék az evangélium. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy amikor sokan vannak Jézus körül, ez nem jelenti azt, hogy mindenki, aki ott van Jézus körül, igaz tanítvány. Tudnélik, azt olvasom a Bibliában, és ezt nagyon komolyan kell venni, a Biblia minden szavát, ezt is, hogy sokan az ő tanítványai közül kezdtek el kérdéseket feltenni. Azt olvasom a 6. versben, hogy sokan, és valami itt van, sokan azért, akik hallották ezt, az ő tanítványai közül megszólaltak, és elmondták a maguk őszinte kérdését, vagy kifogását. Tehát az azt jelenti, hogy nem mindenki igazi tanítvány, aki Jézus körül van, aki a kereszténységbe tartozik, hiszen vannak és voltak csak egyszerűen hallgatói, akik meghallgatták, és azt mondták, erre érdemes odafigyelni. Azután voltak csodálói, amikor Jézus a Földön volt, akkor is, meg azóta is, azért ez egy csodálatos dolog, hogy a názareti Jézus a tanítása az egész világon elterjed. Tehát vannak csodálói, vagy vannak, akik a Jézusnak a tetteit és csodáit úgy szemlélik, hogy ez eltérte őket álmélkodással. Vannak a tanítványok között olyanok is, tehát akik csak hallgatják, akik csak csodálják. Olyanok is, akik csak vallásos felbuzdulásból kerültek Jézus közelébe. Tehát csak azt akarom elmondani, hogy a Jézus tanítványai között keletkezett ez a morgolódás. Ennek az a magyarázat, hogy nem mindenki igazából tanítvány, aki Jézus körül van, mert van, aki csak hallgatja, van, aki csak csodálja, és van, aki csak vallásos felbuzdulásból, valami vallásos érzés fölébred benne, és ezért a kereszténység közé keveredik. A vallásos érzés meg ott van az emberekben. De ezt így mondja a szakkifejezés, a homo religiosus, a vallásos ember. Az emberek van vallásos tudata. Egyik buddhista lesz, másik pedig tűzimádó. De valami vallásos tudata az embereknek van, és ez lehet, hogy az embereket hajtja, és valami vallásos izgalmat keresnek, vagy valami misztika után vágyódnak, és akkor a kereszténységet megpróbálják, hogy hát, ha itt lesz valami olyan misztikus élmény, ami betölti az én kíváncsiságomat. Aztán olyanok is voltak mindig a Jézus tanítványai között a kereszténységében, akik csak ideig óráig tartoztak oda, egy darabig követték, aztán utána ellankadt ez a buzgalom bennük. Tehát az, hogy az ő tanítványai közül kezdtek többen morgolódni és visszahúzódtak, ez nem rendíti meg szintén az Isten országát, mert ez nyilvánvaló így van, benne van az egészben, hogy nem mindenki szív szerint csinálja, végzi ezeket a dolgokat, csak valamilyen módon a Jézus hatása alá kerültek. De aztán más hatások erősebbek voltak, és ezek a más hatások visszahúzták őket, a más hatások felerősödtek, legyengítették a keresztény hatásokat, már nem volt olyan vonzó számukra, már nem érdekelt őket az ige hirdetés, a Bibliát már kézbe vették, milyen apró betűs könyv, ez csak rontja a szememet, meg van benne vala, meg lőn, akkor egy újabb fordítás keresett, meg azt se tetszik valami oknál fogva, tehát bizonyos hatások felerősödtek, és legyengítették a keresztény a vonzó erejét. És azt olvassuk, tehát akármi is volt az oka annak, hogy ez a nagy sokaság elpárolgott, az, hogy azt olvassuk, hogy akik ezt hallották, megszólaltak, kifogásokat emeltek, aztán visszahúzottak. Ezt a lelki folyamatot lehetne magyarázni, hogy gondolkoztak, aztán megnyílt a szájuk, ami a szívükben volt, nem tudták visszatartani, aztán ebből egy gyakorlati lépés következett. Miért emeltek kifogást? Mi volt az, ami nem tetszett nekik? Amit itt a hatodik részben olvashatunk, ami miatt elkezdődött ez a visszahúzódás. Nagyon keménynek találták Jézus szavát. Sokan azért, akik hallották ezeket a tanítványok közül, azt mondták, kemény beszéd ez. Kicsoda hallgathatja. Hát az, ez túl kemény beszéd. Mi volt a kemény Jézus tanításában? Mi az, ami elviselhetetlenül nehéz a Jézus tanítás? Nem tudjuk megemészteni, amit mond. Ez azért sok. Az, hogy csak az igazán az igazi keresztjén, mondta Jézus, akinek a kereszténysége nem emberi akció, hanem isteni hatás következtében van. Újra mondom, csak az igazából keresztjén, aki nem azért keresztjén, mert valami emberi tényező oda vezette, hanem az a keresztjén, aki isteni hatások alapján lett keresztjén. Tehát nem az a keresztjén, aki maga csinálja, hanem az a keresztény, akinek Isten csinálja ezt a hitet, vagy végzi ezt a hitet az életében. Vagyis csak az a vallás érvényes, és most, amikor annyi vallásossággal találkozunk, csak az a vallás érvényes, mondja Jézus, ami fentről van. Ami nem lentről, nem az velünk született vallásos érzésre bázisol, hanem ami föntről van. Hiszen Jézus pár versen előtte azt mondta, hogy senki sem jöhet én hozzám, csak az Atya vonja. És ez nagyon kemény beszéd, ez, de sokakat megrázott. Tudni, azt mondja Jézus egész határozottan, hogy csak az tud hozzám jönni. Csak az lesz igazából hívő, csak az keresztény, az érti meg az egésznek a lényegét, a kereszténységnek a lényegét, az fogja fel, akit az Atya vonz. És voltak éppen ebben az egész történetben, ami szépen le van írva, ahol tudjuk a helyszínt, tudjuk, hogy milyen volt az a környék. Tudjuk, hogy milyen külső események történtek. Volt egy háttéresemény. Tehát a szem előtt való dolgok mögött volt valami, ami eldöntötte az egészet. Ez pedig az Atya vonzása volt. Tehát vannak olyan külső dolgok, amiket egy történész is leírhat hit nélkül is, hogy hányan voltak, meg hányan mentek el, hogy milyen ruhájuk volt, meg milyen közel volt a tó, vagy milyen messze volt a tó, ott volt a zsinagóga, vagy nem volt. Ezt le lehet mind írni. A külső szemlélő ezt mind elmondhatja. De az, hogy a háttérben, titokban mi működik, ez az, akiket az Atya vonz. És Jézus éppen erről beszél. Tehát ezek szerint a látható dolgok, itt vagyunk a templomban. Körülnézünk, minden szemre vételezünk. De közben van egy nem látható elem is, ez pedig az Atyának a vonzása. És én hiszem, és bízom benne, és tudom is, hogy mi ebbe a vonzásba kerülünk bele. Hát ezért van értelme, hogy itt ülünk. Mert nem csak egy embert hallunk, aki jól-rosszul elmondja a prédikációt, egy éneket, amit ismerünk, vagy nem ismerünk, hogy énekelünk, próbálgatjuk. Nem ez a lényeg, hanem közben valami a lelkünkben is történik, amit nem lehet semmilyen mérő eszközzel bemérni, hogy miért működik úgy, ahogy működik, de Isten lelke a mi lelkünket meg tudja szólítani. Mert Isten az embernek lelket teremtett, és ő is lélek, és az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt valamit tesz. Azt mondja Pál apostol, hogy az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt bizonyságot tesz, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az a csoda történik, hogy az Isten lelke az, aki tőlünk függetlenül létezik, valóban extranul, rajtunk kívül van. Különben felfoghatatlan lenne, most ami lelkünket valahogy megérint és jelez, és valami történt, és mivel valami történt, ezért vagyunk itt. Az Atya vonz. Az Atyának van egy ilyen vonzása. Jézus azt mondja, csak az igazából keresztjén, akit az Atya vonz. És ez kemény beszéd annak, aki csak úgy itt van, vagy ott van, vagy belekeveredett ebbe az egészbe, és halvány dúsztja nem volt az egészről. Csak egyszerűen ott volt. Mert nagyon sokszor előfordult ez a kereszténység történetében. Ezekről mondja a Biblia, nem csak a bálványokról. Szemeik vannak, de nem látnak, füleik és nem hallanak. Mert nincs meg a lelki látás, a lelki hallás, a lelki felfogás, lelki megérzés, és ha ez nincs meg, akkor valóban kemény beszéd ez. Azt mondja Jézus, senki sem jöhet hozzám, csak hogyha az Atyától ez meg van adva. Vagyis az igazi, amikor isteni működés van a háttérben, amikor megragadott bennünket valami. Ezért olvassuk el otthon ezt a részt. A János evangélium 6. része. És ott Jézus ilyeneket is mond, hogy a test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít. Vagyis a testi elgondolások, felindulások, a testi érzékszervei, a kereszténység vonatkozásában segítséget jelentenek, mert látjuk, olvassuk, halljuk. De az igazi, a lelki, a lélek az, aki megelevenít. A test nem használ semmit, a testi buzgóság önmagában nem elegendő. Az, hogyha valaki azért keresztjén, mert hát rossz a lelkiismerete aztán eljön. Valaki azért adakozik, mert valamit jóvá akar tenni, és úgy gondolja, hogy a Jóistennek ad valamit, akkor majd elrendezi. Valaki azért tesz lépéseket Isten irányába, hogy majd Isten is felé fordul, és majd megsegít, meggyógyítja, vagy segít a anyagi nehézségeiben. A test nem használ semmit, azt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. És csak az az igazi, hogyha valakit az Atya vonz, és az Atya úgy vonz, hogy a Szentlélek által vonz a Jézushoz. És ezért mondhatja Jézus, hogy ha valaki nem eszi az tőlem kapott javakat, és velem lelkileg nem táplálkozik, az annak nincs élete. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy él általam, én benne élek, és ő én bennem. És hogyha nincsen lelki kapcsolatunk az Isten dolgaival, akkor Jézus azt mondja, hogy akkor nincs élet bennetek. És ez egy olyan rövid és verős megállapítás, hogyha az Atya vonzása nélkül akarunk kereszténységet csinálni, közengőért, föl, mint a pengő címbalom. Hogyha az Atya vonzását, a léleknek a munkáját nem érezzük, akkor csináljuk a kereszténységet egy darabig, aztán olyan, mint amikor kifogy a benzin a motorból és megáll. És azt mondja Jézus, hogy akkor nincsen élet bennetek. Ezt húsvér erős embereknek mondta. Lehet, hogy erős kisportolt férfiak voltak, és azt mondja, nincs élet bennetek. Tudni, hogy két szó van a életre a görögben. Az egyik a biosz, ebből jön a biológia, stb. A másik a zóé. Az egyik szó jelenti ezt a biológiai életet. A másik pedig a zóé, az Istentől kapott élet. Az egy lelki élet. Amikor azt mondja a Biblia, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszenen, örök élete legyen, ott nem a biosz szó van, hanem a zóé szó van. A zóé szó, ami azt jelenti, hogy az Istentől való élet. Ami akkor van bennünk, hogyha az Atya oda vonz bennünket a Jézus Krisztushoz, és benne hiszünk, és valóban Jézus tanítványai vagyunk, akkor lelki események történnek. Ez az a bizonyos háttéresemény, a lelki esemény, aminek meg kell történnie, hogy amikor felteszi majd a Jézus a kérdést, hogy ti is el akartok-e menni, akkor elő tudjak állni, a Péter mellé tudjak állni, és azt mondja, Uram, hova mehetnék? Örök élet, életnek a beszéde van te nálad. Így hát sokan megbotránkoznak azok, akik elmondhatják, hogy a biológia működik, de a lelki, isteni örök élet nincs ott. Azért mi legyen a mi legfőbb dolgunk? A legfőbb dolgunk legyen az, hogy ezt a lelki életet, az Istenből való életet valahogy megismerjük, megtaláljuk, hogy rákapcsolódjunk, hogy rá tudjunk állni arra a hullámhosszra, hogy ezt a titkos világot valahogy mi megismerjük, hogy az bennünk elkezdje munkálkodni. Hiszen akkor nem saját erőből kell megoldani a kérdéseket, akkor nem saját erőből kell a nagy metafizikai problémákra választ adni. Az élet nagy kérdéseit nem nekünk kell önmagunknak megoldani és boncolgatni, hanem ő maga belül, a lelke által, miközben benne vagyunk a vonzásban, ő elmondja, kifejti, megjelenti, úgy a gyülekezetben keresünk ezt a lelki életet. Olyan embereket keresünk, olyan barátokat, ismerősöket, kapcsolatokat, ahol ezek a lelki dolgok megjelennek valamilyen módon, ahol lehet ezekről a dolgokról beszélni, hogy ahol tudunk imádkozni, Isten elé állni közösen, egy házaspárban akkor működik igazából lelki élet, hogyha együtt az Úr elé tudnak állni, és együtt olvassák a Bibliát, és ugyanaz a lélek vezérli őket. A Bibliát olvasva, neki és vele és benne élve megtapasztalhatjuk azt, amit Jézus javasol, hogy él bennem, él általam. Amikor Jézus ezt a kérdést felteszi, hogy ti is el akartok-e menni, akkor azt jelenti, hogy egy ajtót kinyitott. Vagyis nem úgy van, hogy bezár egy szobába, és ott kell maradni. Ha akarunk, ha nem. Hanem, amikor azt kérdi, hogy ti is el akartok-e menni, akkor ez involválja azt, hogy ti hozhatok egy akarati döntést. Tehát az embernek van akarat, és hozhat egy döntést. Akarhat valamit, vagy nem akarhat valamit. És Jézus ezt nem kényszeríti. Tehát amikor azt mondja, hogy ti is el akartok menni, akkor mintha megnyílne egy ajtó, és ezen az ajtón ki lehet menni, hogy a kereszténységnek búcsút mondjunk, és többet ne foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. Tehát Jézus senkit nem kényszerít arra, hogy keresztény legyen. Egyáltalán egy olyan csodálatos dolog. Én nem tudom, hogy a világban van-e még olyan társaság, akik egyszer önként, mint mi együtt vagyunk. Különösebb anyagi hasznunk nincs ebből az egészből, és mégis itt vagyunk, sőt, hozzuk az adományainkat, és eltartjuk a gyülekezetet, fenntartjuk a gyülekezetet, ahol tudunk, szolgálunk a anyagiakkal is, és mégis itt vagyunk. Azért ebbe a vonzásba jó belekerülni, és jó benne maradni, és ugyanakkor tudjuk, hogy itt van az ajtó. Egyrészt Jézus is mondja, hogy itt van az ajtó, de nem is ő nyitogatja ezt az ajtót, hanem egyszerűen a világ kinyitott az ajtót, és azt mondja, na gyertek. Kinyitják az ajtó, és azt várják, hogy mi menjünk máshova. Hogy már voltatok egy kicsit keresztények, most legyetek mások. És voltak, akik kiléptek. És akkor elvesztették a boldogságukat. És nem találták igazából a helyüket az életben. És nem találták meg a helyüket az örök életben. Azt olvassuk valahol a Bibliában egy ószövetségi történetben, hogy ott volt egy olyan szokás az Isten ószövetségi népének az életében, hogy eljött a kürtölés esztendeje. A kürtölés esztendeje az volt, hogy valóban megfújták a különböző fanfárokat, és akkor fel kellett szabadítani a rabszolgákat. Az adósságokat el kellett engedni, ez nagyon irgalmas volt Istennek ez a teokráciája, az Isten kormányzása nagyon irgalmas volt az a népe életébe, úgy megkönnyítette az embereket, rabszolgák elmentek, és akkor kinyílt az ajtó, és mehetsz. Szabad ember vagy. És azt olvasom a Mózes 2. könyvének 21. részében, hogy egy rabszolga megállt a küszöbön, és azt mondta, hogy nem akarok elmenni. És erre nem nagyon számítottak. Kezdhetsz új életet. Szabad vagy. Nem fog neked parancsolni. És azt mondta, hogy nem akarok elmenni. Szeretem az én uramat, az én gazdámat és az én feleségemet. És akkor az volt a szokás, hogy oda vitték az ajtóhoz, és egy árral átfúrták a fülét, hogy ott ahhoz a házhoz tartozzon egész életében. De nem azért, mert kényszerből, hanem mert saját maga. Látta a lehetőségeket, amik ott kín vannak, de annyira megszerette a gazdáját. Annyira megszerette az ő urát, neki nem is volt igazi szolgai helyzete ott. Neki az ott lét a szabadságot jelentett. És azt mondta, hogy én szeretnék itt maradni. Meg ott volt az ő felesége, aki szintén oda tartozott. És ő is szerette az ő urát. Így van ez, hogy Jézus megkérdezi, hogy ti is el akartok-e menni. Hogy nyitva van az ajtó. És valami oknál fogva mi nem akarunk elmenni. Mert mi szeretjük a mi úrunkat, a Jézust. Mert mi szeretjük a mennyei édes atyánkat, aki vonz bennünket ellenállhatatlan és örökké való vonzással. És mi belekerültünk ebbe a vonzásba, és nekünk jó ez. És ez adja meg nekünk a boldogságunkat, és megtaláljuk a helyünket az életben, és majd meg fogjuk találni a helyünket az örök életben is. Adja Isten, hogy így legyen, hogy így Péterrel együtt el tudjuk mondani. Uram, hova mehetnék? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Amen. Válaszoljunk az ígére, és énekeljük a 467. dicséretünk első két versét. A 467. dicséretünk első és második versét énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Imádkozzunk. Köszönjük, édes atyánk, hogy olyan dolgokat mondtál, amin most érdemes elgondolkoznunk. Köszönjük, hogy eszünkbe jutottál egy sereg dolgot, ami velünk kapcsolatos, vagy ami velünk történt az elmúlt időkben. És köszönjük, hogy a sok kérdés mellett, ami bennünket ér az életben, most tettél fel gyógyító, lelki dolgainkat helyrehozó kérdéseket. Köszönjük, hogy azért kérdezel, mert segíteni akarsz rajtunk. És köszönjük, hogy noha nyitva van az ajtó, mi válaszolhatunk, úgyhogy itt maradunk benned, maradunk elrejtve. Istenünk, segíts abban, hogy megjelenjenek a vallásos életünkben azok a tőled való csalhatatlan, föntről való jelek és események, amiknek alapján tudhatjuk, hogy édesatyánk, te vagy az, aki bennünket vonz magadhoz. Köszönjük, hogy ebbe a vonzásba belekerültünk. Talán már gyermekkorunktól fogva, talán valakivel való beszélgetés óta, aki rólad beszélt a lelkiismeretünk miatt, a bűneink kérdésében belekerültünk ebbe a megkérdezettségbe, hogy mi is el akarunk-e menni, és hogy miért félünk, és miért vagyunk kicsiny hitűek. És köszönjük, hogy te segítesz ezekre választ kapni. Köszönjük, Urunk, hogy nem emberi akció a kereszténység és a keresztény élet, hanem te, Jézus Krisztus, aki értünk meghaltál, és feltámadtál élő Úrként, Istenként, itt vagy velünk, és velünk jössz az úton. Kérünk azért, hogy vezess bennünket, ami most előttünk van azokban a napokban, azokban a döntésekben, kísér bennünket munkahelyünkre, az úton legyél velünk, családunkban, gyermeknevelésben, kapcsolatainkban és gyülekezetünkben. Köszönjük, Urunk, hogyha nekünk is odaadtad azt a belső bizonyosságot, ami a Péter vallomásából is kitűnik. Uram, hova mehetnénk? Elhittük és megismertük, hogy te vagy a mi életünk. Krisztus az élő Isten fia. Amen. Fennállva mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. Gyülekezet foglalja helyet. Hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat, kedden este 7-kor tartjuk a esti bibliórákat, dolgozók bibliórájának nevezzük, hiszen munka után jövünk, fáradtan vár, de lelkileg frissen távozunk. Csütörtökön 5-kor tartjuk a másik bibliórákat. Mind a két alkalomra nagy szeretettel várjuk a testvéreket. Jó hétköznap is időt szakítani a testvéri közösségre és az Isten igényének tanulmányozására. Kedden, a most előttünk levő kedden a János Evangélium tanulmányozását kezdjük. Mint ahogy már a mögöttünk levő kedden is terveztük, de még korábbi feladatokat kellett befejeznünk, így ugyanazt mondom, amit múlt vasárnap hirdettem, a János Evangélium első részét nézzük meg. Tehát a János Evangélium első fejezetét nézzük át, osszuk be magunknak, hogy melyik perikóp a fejezet szakasz meddig tart, és mi az üzenete, és erről fogunk majd beszélgetni. Most tehát a János Evangéliumot fogjuk megismerni a keddi óráinkon. Csütörtökön a bibliolvasó vezérfonal következő részét vesszük. Csütörtökön a Biblióra után 7 órakor kezdjük a missziói megbeszélésünket, ahol a gyülekezet missziói életének a dolgait tervezgetjük. Pénteken 7 órakor Soroksár új terepen tartok egy magyarázatot, egy előadást. Ha valakit érdekel, szívesen veszem, hogyha eljön velem, meghallgatni ezt az előadást. Krisztus imádásáról fog szólni ez az előadás. Fejezzük be Isten tiszteletünket És énekeljük a 467. dicséretünk, a megkezdett dicséretünknek a többi versét. A harmadik vers így kezdődik: a bűnben kín van s gyűlölet, utána pedig a himnuszt fogjuk énekelni.